ami ebből a szociográfiából sugárzott, az a pedagógusok kiszolgáltatottsága.
Elég sok találgatás volt az utóbbi években a pedagógusok presztízs csökkenésének a indoklására. Talán a legkézenfekvőbb az, amit más szakmák presztízs csökkenésénél is föl szoktak indokként hozni, hogy elnői esedett a pálya. Ennek ellenére az a benyomásom, hogy nem a nők pályán való megjelenése okozta a pedagógus pálya presztízs csökkenését, hiszen egy szociológus kiszámolta a múlt század közepétől kezdődően a pedagógusok fizetés alakulását, és arra a meglepő eredményre jutott, hogy körülbelül 50 évenként feleződik a pedagógus fizetés. Na már most. A nőknek a tömeges pályán való megjelenése az 50-es évtizedben kezdődött, a pedagógus fizetésnek a csökkenése pedig jóval korábban. Úgy ítélem meg, hogy a presztízs csökkenésnek, vagy az alacsony presztízsnek az a legfontosabb oka, hogy a pedagógus pálya nem vált szakértelmiségi pályává.
Szakértelmiségi? Mit értünk ezen?
Mielőtt körülírnám, szeretném egy képpel megvilágítani. Ha egy orvos nem rendel a faluban azért, mert nincs meleg víz, és nem tudja a higiéniai feltételeket biztosítani, akkor a községi tanács azonnal intézkedni kezd, mert tragédia lesz, ha nincs rendelés a faluba. Ha egy pedagógus szóvá teszi, hogy nincs szaktanterem, és nem tudja feladatait ellátni, akkor legfeljebb csak megmosolyogják. A pedagógiai nevelési helyzetekben, ismeretátadási helyzetekben nincs előre kidolgozott szabálykövető magatartás. Mire gondolok? Ha rendetlenkednek a gyerekek az osztályba, nem figyelnek, akkor nincs egy pedagógiai terápia, amit ilyen esetekben alkalmazni lehetne. Az egyes pedagógusoknak a rátermettségétől, egyéni ügyességétől függ az, hogy tudja ezt a helyzetet megoldani. Ha egy orvos szembe találja magát egy betegséggel, akkor egy korábban megtanult természettudományi szabályokat alkalmaz egy egyedi esetre. Gondoljunk például arra, hogy milyen nyelvet használnak az iskolában, és milyen nyelvet használnak az orvosok. Az orvos a betegnek a leghétköznapi panaszát is azonnal lefordítja egy természettudományos nyelvre, diagnózisra. A pedagógusok pedig a köznapi nyelvet beszélik. Pisti rossz, az osztály rendetlen, ami még persze önmagában nem volna baj, de egy szaknyelvnek a kidolgozás egyben biztosítéka annak, hogy a problémákat racionálisan diagnosztizálják, megtalálják a megoldásához vezető utat.
Ön tanárképző főiskolán tanított hosszú éveken keresztül. Hogyan látja belülről a felsőoktatást, amely a jövő pedagógus nemzedékét bocsátja útra?
A felsőoktatásban, és nem csak a tanárképzésben, hanem mindenfajta felsőoktatásban elég jól kitapintható, hogy csak az a tudás érvényes egy társadalomban, amelyet iskolai úton sajátítunk el. Amiről papír van. Tehát az iskolának nem csak az a feladata, hogy ismereteket közvetítsen, hanem ezeket az ismereteket föl is kell szentelnie, diplomával igazolnia. Éppen ezért az iskola kevésbé törekszik arra, hogy az ismeret átadásnak a hatékonyságát növelje. Hiszen nincsen kényszerhelyzetben, egy monopól helyzetben van, és ez vonatkozik a tanárképző főiskolákra is. Amerikai, de magyar vizsgálatok is tanúskodnak arról, hogy azoknál az értelmiségi pályáknál, ahol komoly rákészülés szükséges, például az orvosi pályánál, oda készülék nagyon korán eldöntik, hogy hová jelentkeznek. A gimnázium első-második évében ez a döntés megszületik, és főleg értelmiségi származású gyerekek mennek ezekre a pályákra. A tanárképzés sokkal nyitottabb, 71-ben és 72-ben végeztek egy vizsgálatot a magyar pedagógusoknak a szociális összetételéről, származás összetételéről, ahol az derült ki, hogy a pedagógusoknak a 75%-a vagy szakmunkás, vagy ügyviteli alkalmazott segédmunkás, vagy mezőgazdasági fizikai szülőknek a gyermekei, és elenyészen kevés a értelmiségi foglalkozású szülőknek a gyermekei. Most visszatérve a kérdésre, tehát a presztízsesebb pályáknál egészen korán eldöntik, hogy oda fognak jelentkezni egyetemre, szemben a pedagógus pályánál valóban egy pánik döntés. Nevezik az utolsó pillanatban az érettségi tájékán, vagy amikor a papírosokat be kell adni, akkor döntik el. Tehát nincs egy rákészülés, sem lelkileg, sem szakmailag.
Van-e kiút?
Aztán egy-két praktikus dolgot mindenképpen lehetne csinálni, ami, ha nem is egy gyógyírás, nem megoldás a problémának, de valamit talán lenníteni a dolgon. Jó volna tudatosítani, hogy a pedagógus pálya nem szakértelmiségi pálya. ennek a tudatosításnak az lenne az eredménye, hogy nem varnának a pedagógusoknak a nyakába olyan felelősségeket, amelyeket nem vállalhatnak. Megint az orvos példájánál maradva, egy orvos nagyon jól tudja, hogy milyen feladatokat tud megoldani, és milyen feladatok esnek már úgymond a tudásának a határain kívül. A rák nem gyógyítható, ezért nem vonható felelősségre, hogy nem gyógyítja meg az illető rákos betegeket. A pedagógus gyakorlatilag mindenért felelősségre vonható.
A veszélyeztetett gyerekért, ugyanúgy a családi problémákért, ugyanúgy.
Így van, egy szakértelmiségi...
Az iskolai hiányosságokért például.
Így van, nem tudja egy szakértelmiségi öntudatával visszautasítani, amit egy orvos igen. Ahogy egy századfordulón élt szociológus Dürkheim nagyon szépen megfogalmazta, hogy jó volna összegyűjteni az iskolára vonatkozó olyan adatokat, hogy például milyen típusú fegyelmezetlenségek fordulnak elő, ezeknek a fegyelmezetlenségeknek van-e valamilyen társadalmi kondicionáltsága, az egyes nevelési eljárásokat, hiszen az még mindig jobb, mint hogyha a pedagógusokat egyéni ihletnek vagy rátermettségnek engedve oldanak meg egy-egy problémát.
Nem beszéltünk a képesítés nélküliekről, a pályára kívülről került kevéssé rátermett pedagógusokról, a kiválasztódásról, mégis véget kell vetnünk a beszélgetésnek. Mindenkinek ajánljuk figyelmébe ezt a valóságbeli cikket. Melyik számban is jelent meg?
6. az júniusi.